Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg röviden gyülekezeti életünk hirdetéseit. Ahogy tapasztaltuk Isten tiszteltünkön, keresztség sákramentumával kezdtünk, és ez nagy öröm. A keresztség sákramentumában részesült a mai napon Nusz Emma Flóra és Nagy Zoé Hanna. Zoénak a jelentése élet, ő erről most tanúbizonyságot tett, örülünk, de semmi gond, ez természetes a gyermekeknél, és köszönjük, hogy itt vannak a szülők, a család, Isten áldását kérjük a gyermekek életére, és a szülők, keresztszülők és a család minden tagjának az életére, hogy tudják azzal a gondviselő szeretettel körbevenni őket, amivel Isten megajándékozott bennünket, és bennünket is körbevesz, hogy felnevelkedve hasznos állampolgárai legyenek országunknak, népünknek, nemzetünknek, és Isten dicsőségéről bizonyságot tevő tagjai az ő testének, egyházának, Jézus Krisztusnak. Így legyen, tehát Isten áldását kérjük rájuk és mindannyiótokra.
Megemlékezik kötéséről, csodálatos igazság. Minden dolga az ő kezének, igaz minden ő hagyása, minden ő parancsolata, melyben semmi változás nincsen. Az ő népét ő megmenti, és ő vélük kötés szerzett, mely megmarad minden időben. Szent és dicső az ő neve, és az Úrnak ő félelme, a jó bölcsességnek kezdete. Ki megtartja ő törvényét, és megőrzi szent igét, annak megmarad dicsérete.
Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, Urunk, Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében eléd borulunk most, és első szavunk legyen a hálaadás. Szeretnénk megköszönni minden jó téteményedet, megköszönni ezt a napot is, amelyet rendeltél, mert te akartad így, hogy 6 napon keresztül munkálkodjunk, és a 7. napon pedig téged dicsőítsünk. Te megpihentél munkáidból, és szentítetted ezt a napot, és szeretnéd, hogyha mi is, amikor megpihenünk, akkor azt előtted tegyük, hogy valóban pihenés legyen, hogy valóban szent legyen, hogy az elkövetkező napok megtelve a te akaratoddal induljanak. Urunk Istenünk, így adunk hálát neked, és köszönjük, hogy itt lehetünk ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy megengedted. És hogyha erre gondolunk, és így adunk hálát, akkor végig gondoljuk az életünket, amely eddig vitt bennünket, annak minden egyes történését, amit olyan sok jónak ítéltünk, amivel megáldottál, amit te is jónak ítéltél. És végig gondoljuk azokat a dolgokat, amelyeket ebben a jóban nem jól tettünk. És kérünk arra, hogy te is nézz végig az életünkön a mi szemünkkel, és formáld a mi látásunkat. És köszönjük, hogy annak ellenére, hogy sok mindent nem tettünk jól, mégis itt lehetünk, és te is itt vagy velünk. Urunk, mert te szeretnéd megtalálni az életünket. Mi pedig titkon, vagy nyíltan mindenképpen keresünk téged. Segíts hát újra és újra rád találni a legapróbb dolgokban, legyen az egy reggeli felkelés, vagy egy ebéd, vagy egy gyerekekkel való találkozás, vagy a szülőkkel való találkozás. Legyenek azok a jó dolgok, amiben megtalálunk téged. De legfőképpen segíts a nehéz dolgokban megtalálni téged. Azokban, amiket nem kívánunk, amiket nem szeretünk, a keresztekben, amelyeket hordoznunk kell. Így adj választ a kérdéseinkre, megnyitjuk a szívünket, Urunk, a te szent lelked mindent tud, mindent lát, lássa meg az életünket, és láttassa meg velünk a te akaratodat a mai napon is. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg a mai napra rendelt igét a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetéből az első 5 verset. Amíg az igét olvasom, és a hozzáfűzött bizonyságtételt elmondom, helyünket elfoglalva hallgassuk alázatos szívvel. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből a 4. fejezet első 5 verséből, amelyet a református bibliolvasó kalózunk a mai napra rendelt igekén ad elénk, így szólít meg bennünket Isten igéje. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Amen. Mi a jó és mi a rossz? Ezek alapkérdések. Sokszor találkozom, legtöbbször ezekkel a kérdésekkel találkozom, amikor a keresztény életet, a kegyességet vesszük magunk elé, és próbálunk helyesen élni. Legtöbb ember úgy gondolja, hogy ő bizony tudja, hogy neki mi a jó, és legtöbbször tudni véli azt is, hogy mi a másiknak a jó. Kicsit hadd osszam meg veletek azt az ambivalens érzést, ami ezzel kapcsolatban bennem van. Érdekességként említem, hogy egy lelkész nővel találkozik. Legtöbbször ez a két ellentétes gondolat talál meg bennünket. Az egyik az, hogy ugyan mit tudsz te mondani nekem, vagy mit tudna az egyház, vagy mit tudna a Biblia mondani nekem arról, hogy nekem mi a jó. Nekem senki nem mondja meg, hogy mi a jó. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, amit nem nevezhetünk tudatlanságnak, vagy nem nevezhetünk úgynevezett nyáj szellemnek, vagy birka szellemnek, mert sokan ezzel titulálják a keresztényeket, hogy ezek vajon nem bárányok ők, nem nyáj, hanem birka. Már csak azért sem titulálhatjuk, mert az egyik nevezetes esemény volt, amikor a mi püspökünk, annó még Bölcskei Gusztáv püspök úr, egyik lelkészi, felkészítőn tanár, tanít lelkész továbbképzésen mondta el, hogy az egyik kurátora, gondnoka, egy orvos professzor ment oda hozzá egy szünetben beszélgetni, egyik konferencián, és azt a kérdést szegezte a püspöknek, hogy ugyan mondjátok már meg nekünk, hogy mit csináljunk. Miért nem meritek megmondani nekünk, hogy mit tegyünk? Ti vagytok a lelki vezetők, mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit mondtok. És ha ti megmondjátok, hogy egy adott helyzetben mit tegyünk, akkor mi azt szeretnénk tenni. Mi szeretnénk, ha ti megmondanátok nekünk, hogy mi legyen a következő lépésünk. Mi a teendő egy ilyen helyzetben. És ugye hát, hogyha egy orvos professzor mond ilyet, akkor feltételezem, hogy nekünk, akik én legalábbis biztos, hogy kisebb képzettséggel rendelkezem, mint egy orvos egyetemen tanító professzor, akkor valószínűleg nem a birka szellem mondatta ezt a mondatot vele. A helyzet az, hogy a kettőség a társadalmunk felépítésében keresendő. Először is tudnunk kell, hogy hogyan jutottunk idáig, de ezt már talán néhányszor mondtam, és ha valakinek unalmas, vegye ismétlésnek, de hogyha végignézzük az eszme történetet, akkor látjuk, hogy Voltairetől és Rousseautól kezdődően a nyugat-európai, amit mi nyugat-európai civilizációnak veszünk, amit annak tartunk, de már előzménye volt ennek a felvilágosodásnak a reneszánsz, elkezdődött egy erőteljes individuumot felemelő eszmeáramlat követése. Mi azt jelenti, hogy a hagyományos, tradicionális társadalmak, figyeljünk meg korábbi műveket, 1500-as évek előtti, vagy 1500-as évek környéki, sőt, még azt követő akár tudományos, filozófiai műveket, abban mindig bármilyen, akár személyt érintő etikai kérdésről is beszéltek, annak a vonatkozásai azonnal megjelentek a közösség és a közösségi interakciók szintjén. A közösségnek a találkozását próbálták vele megmagyarázni, vagy próbálták vele jobbá tenni. Vagy éppen rosszabbá, attól függ, hogy milyen eszmeáramlatról beszélünk. A 19. század végétől azonban egyre erősebb az a tétel, hogy az egyénnek, az individumnak külön értéke van, és a boldogságát az ember ennek az értéknek a felfedezésében, megtalálásában és megélésében találja meg. Nos, ha mindezt tudjuk és látjuk, akkor sokszor értjük és meg is érthetjük azt, hogy miért ürültek ki a templomaink. Miért ürülnek ki a közösségi terek? Miért történik az, hogy a 1900-as évek, a 20. század arról szól, hogy a nagy, tradicionális közösségek Nyugat-Európában és az ebből fakadó szellemiséget hordozó Észak-Amerikában gyakorlatilag súlytalanná, fajsúlytalanná válnak. Látjuk, tapasztaljuk. Sokan azt mondják, hogy 50 év kommunizmus. Na, azt hiszem, hogy nem nagyon kellett 50 év kommunizmus. Ráadásul, ha emlékeinkbe idézzük az 1990-es éveket, sokan voltak akkor is templomban 1989-90-ben, 91-ben, akkor emlékezhettek rá, hogy mekkora tömeg jelent meg nem csak itt, Cegléden, mindenhol a református templomokban. Mert kerestek valamit, amit már rég elvesztettek. Azért jelent meg ez a tömeg, mert 50 év alatt egy másfajta közösséget próbáltak ráerőltetni az emberekre, és úgy gondolták, hogy az, amitől tiltották őket, az az emberi közösség, az jobb. Abba van a boldogságunk kulcsa. Ha a kommunizmus, aminek a nevében benne van, hogy kommuna, tehát hogy közösség, nem adott boldogságot az embereknek, nem adott megváltást, akkor majd a másik közösség, a másik kommuna, az egyház, az majd fog. Csak hogy közben rászabadult az emberek életére az információs szuperstráda, elsősorban először rádió és televízió formájában, bekerültek a televíziók a nappalikba és a hálószobákba, és elindult egy végtelen mennyiségű információ áramlás az emberek életébe, ami információ áramlás a közben individualizált nyugatról megszerkesztett szellemiséget hordoz most is. Mi azt mondja, hogy te személy szerint egyedül kell, hogy megtaláld magad, kedvenc szófordulattal valósítsd meg önmagad, és ezáltal boldog leszel, és majd a te boldogságod a közösség boldogsága is lesz. Ennek az eredménye jelen pillanatban az, hogy szétestek a legapróbb elemei is a közösségeknek, így mondjuk a család például. Ezért is örülök a mai alkalommal, hogy családban kezdtünk, tehát kereszteléssel kezdtünk, mert az egyik fontos üzenete a mai textusunknak, a mai igének is nem más, mint az, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Azt mondja Pál apostol, hogy a lélek világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, ezek tiltják a házasságot. Most Pál apostol nyilván olyan tévtanításra gondol, itt a 2000 évvel ezelőtti korszakban, ahol azért tudjuk jó, hogy identitása volt az embernek a közösség, tehát valaki kiesett valamilyen közösségből, akkor gyakorlatilag az élete is függhetett tőle, ha valaki nem tartozott valamilyen családba, ha valaki nem tartozott egy faluhoz vagy egy városhoz, nem volt polgársága, akkor alsóbbrendűnek tartották, és bizony előfordult, hogy akár kirabolták és meg is ölték. Ha valahová tartozott valaki azonban, bírta ennek a családnak, ennek a közösségnek a védelmét. Ebben a korszakban Pál apostol egy olyan tanításra céloz, ami tévtanítás, ami azt mondja, hogy nem sokára itt a világ vége, ezért fölösleges házasodni. Ilyenek időről időre előjönnek, vannak ilyen szekta mozgalmak, amelyek sajnos félreértelmezik azt a Jézusi mondatot, hogy bármikor megérkezhet, ő bármikor visszajöhet, és bármikor bekövetkezhet az úgynevezett világvége, ezt a világias gondolkodás mondja, az úgynevezett üdvösség, Krisztus, a parúzia újra itt lesz közöttünk, és a mennyei dicsőséget felállítja. Na most Pál apostol arra gondol, hogy ez a tanítás akkor mennyire romboló. Én arra gondoltam, hogy vajon ha a házasságra gondolunk ma, akkor szerintetek nem jut eszünkbe olyan mondat, vagy olyan irány közvetlen környezetünkből, vagy az ismeretségi körünkből, vagy tapasztalás, ami azt mondja, hogy házasság mire az? Fölösleges. Az csak egy papír. És ez még a jobbik eset, amikor azt mondja valaki, hogy hát azért nem házasodunk össze, mert az csak egy papír, mert van olyan, aki még egyéb indokokat is mellé tesz, hogy hát akkor nem érzi magát igazán szabadnak az ember, szabadnak a házasságban, de azért gyerekeket vállalunk, és hagyja jön a gyerek, de hát házasodni meg nem kell. Testvérek, a megtévesztő lelkek az utolsó időkben, ördögi tanításban nem támogatják a házasságot. És nehézzé teszik. Sok oka lehet annak, hogy az ember nem házasodik össze a feleségével, férjével. Biztos ti is tudtok egy párat. Biztos most páran csúnyán gondolkoznak rólam, mert lehet, hogy őket személyesen érinti ez a téma. Biztos, hogy vannak nyomós érvek. Biztos, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikben lehetetlen küldetés lenne a házasság. De gondoljunk bele, vajon nem pont ezért lehetetlen? Vagy nem pont azért nehéz? Mert valami nagyon jó van benne. Valami olyan, amit Isten az ő elgondolásából teremtett Ádámban és Évában. Valami olyan egység, ami megbonthatatlanságot jelképez. És akkor mondják, hogy azért nem házasodunk össze, mert akkor nehezebb elválni. Úgy indulnak az emberek a házasságnak, hogy nehéz elválni. Érdekes tapasztalások. Van egy ismerősöm, nem ceglédi, aki egy magányosságról szóló egyházi katolikus pálvölgyi plébános úrnak az előadására megy el a barátnőjével, a feleségét meg a gyerekét otthon hagyva. Érdekes a világ. Fura. Keresztény előadásra, nyilván nem keresztények, tehát ha valakinek harmadik szeme van, meg látja az angyalokat, ott vannak némi gondok a kereszténységével. Persze katolikusoknál ez lehet, hogy egy picit közelebb áll a hitvilághoz, vagy a kegyességhez, hogyha egy picit tovább megyünk a negyedik fejezetben, akkor a kegyességről olvasunk Pál apostoltól, ami nagyon hasznos. De érezzük meg és lássuk meg, hogy itt döntéshelyzetben vagyunk nagyon sokszor. És ebben a döntéshelyzetben világosan látnunk kell a hátteret. A hátteret, amit jelen helyzetben nem az Istenben megélt világ adja. Itt a világ az a pusztulás és a romlás színeibe van festve. És ebben élünk, néha kényszerű az ember, hogy ebben éljen, hiszen vannak olyan munkahelyek, amelyek tudjuk, hogy nem építik a lelkünket, de mégis ott kell lennünk. Sokszor küldetés az embernek, hogy egy-egy munkahelyen megállja a helyét, és ő olyan munkahelyen dolgozzon, amiben lehet ő maga, Isten hívő ember, és bizonyságot tehet arról, hogy ő neki van egy ura, attól függetlenül, hogy a többieknek nincs. Vagy néha egymás életét keserítjük meg. Vannak olyan házasságok, amik felemás igában történnek. Aki egyik rész keresztény, a másik pedig nem. És ilyenkor még nehezebb azt mondani, hogy a házasság felbonthatatlan. Vannak olyan élethelyzetek, gondolok itt betegségekre, amelyek igenis megpróbálják azt, hogy mi vajon tényleg hálásak vagyunk-e az életért, vagy nem. Vagy inkább arra gondolunk, hogy jó lenne nem élni. Pál apostol egyértelműen azt mondja, hogy akik az Isten által rendelt jó dolgokat tiltják, azok bizony képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Marad az alapkérdés, hát akkor mi a jó? Mivel lehet élni tiszta lelkiismerettel? Az ételek tiltásában lekerül a lepel egyébként erről a néhány sorról, hiszen gondoljunk arra, hogy a zsidóknál ugye nem volt szabad disznóhúst enni. Illetve van egy másik téma, a bálvány áldozati hús, ami meg a pogány környezetben volt nehéz, hiszen a pogányok mindenféle bálványnak áldoztak, és ezt otthon is megtehették, hiszen otthoni kis templomaik voltak, vagy ilyen kis részek, amelyek el voltak különítve, és akkor ott áldoztak, ott mutatták be az áldozatot, és azt az áldozatot, amit bemutattak, azt aztán később meg is ették, úgy, ahogy egyébként a zsidók is, amikor a bűnért való áldozatot bemutatták a templomban, annak egy része ott maradt, az a rész a templomé volt, a másik rész pedig elfogyasztásra került ott abba a vacsorába, például a pászka vacsorába. Na de hogyha egy keresztény egy nem keresztényhez ment ebédelni vagy vacsorázni, és ott éppen azt a húst tették, ami a bálvány áldozatnak készült ételből maradt, akkor ez a másik témakör, vajon tiszta lelkiismerettel eheti-e ezt az ember? Ebben a két tiltásban, ebben a két körben azt mondja Pál, és nagyon merészet mond. Azt mondja, hogy minden, ami Isten teremtménye, mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Ha, és azt mondta nekem egy bölcsidősebb kollégám, hogy mondhatnak neked bármit, hogyha a mondat végén ott van a ha, vagy a de, akkor arra figyelj, ami azután a kötőszó után van. Na most, mi van ezután a kötőszó után? A hálaadás. Tudunk-e hálaadással élni a dolgainkért, dolgainkkal? Tudunk-e hálát adni azért, hogy egyáltalán vagyunk? Tudunk-e hálát adni a házasságunkért? Tudunk-e hálát adni a munkahelyünkért? Tudunk-e hálát adni az egyházunkért, ezért a teremért? Tudunk-e hálát adni a gyermekekért, amikor megpróbálják az életünket? A házasság jó, csak a házasságot hálaadással kell élni, ami egyébként nagyon nehéz, hiszen maga Pál apostol mondja, hogy akik megházasodnak, azok háborúságot szenvednek testükben. A házasság az egy örök háborúság, mert a házasságban két fél konfliktusát mindig meg kell oldani. De vajon van-e hálaadás a szívemben, hogy ezt meg tudom tenni? Abban a pillanatban, ahogy valami hálaadással van az életemben, és épít, az jó. Gondoljam végig, hogy mit teszek. Gondoljátok végig, hogy mit tesztek. Miben vagytok benne? Vajon teljes hálaadást tud az életetekben megfogadni abból a dologból, amit éppen megélsz? Vajon le tudod tenni Isten elé, azt tudod mondani 5 év múlva, 10 év múlva, hogy Uram, én ezért hálát adok, hogy megtörtént? Lehet, hogy éppen harcolsz. Lehet, hogy magaddal. Lehet, hogy valaki mással. Lehet, hogy most éppen olyan érzések vannak a szívedben a számodra legközelebb álló, a számodra legfontosabb emberek felé, amelyek nem túl pozitívak, vagy nem túl kedvesek. És akkor finoman fogalmaztam. Érdemes akkor mégis csinálni? Vesz számot. Ha a mostani harcodat az erkölcsi útmutatás szerint, amit a Bibliában többször, több helyen megtalálsz, végig tudod vinni. És a végén az a cél, amit magadban megfogalmaztál, hálaadással tölti el a szívedet, akkor majd a mostani érzések is a helyére kerülnek. Képzeljük el például, képzeljük magunkat József helyzetébe. József életében sok olyan helyzet volt, amiben lehet, hogy belül ő nem érezte annyira jól magát. Mondjuk egy börtönben, vagy a kút mélyén, amikor a testvérei elárulták. Lehet, hogy volt harag benne. Lehet, sőt biztos, hogy volt csalódás. De képes volt Istenhez fordulni minden helyzetben. És amikor ezeket az érzéseket és a negatív következményeit le tudta tenni, akkor elérkezett az a pont, amikor az őt eláruló testvérek megérkeznek, és képes velük egy új kommunikációt létesíteni, egy új kapcsolatot. Tudjátok, lesz majd idő, amikor ettől, a székek helyzetétől, az ülésrendtől sokkal közelebb leszünk egymáshoz. Talán elgondolkozok rajta, hogy most, hogy itt ülünk, és nem a templomban 60 méterre egymástól, lehet, hogy az az ember, akivel nekem mondjuk lenne beszédem, vagy lenne rendbe tenni való dolgom, az kicsit közelebb került hozzám. És lehet, hogy lesz olyan, aki azt mondja következő vasárnap, hogy átgondolom, hogy én jövök-e templomba, mert itt nem tudok elég messze ülni ahhoz, hogy ne érezzem a jelenlétét annak az embernek, akivel rendeznem kell a dolgaimat. De hadd mondjak valamit. Egyrészt Cegléd is kicsi. Másrészt pedig lesz egy olyan hely, ahová tartunk, ahol még közelebb leszünk egymáshoz. Egészen közel. Gyakorlatilag Istenben egyek leszünk. Nem lehet olyan helyre menni a mennyországban, ahol nem találkozol azzal az emberrel, akivel találkoznod kell. Nem lehet olyan helyre menni a mennyországban, ha nagy az az asztal, mert mindenki elfél mellette. Ugye tudjuk, hogy egy vendéglátásra vagyunk hivatalosak, a mennyegzőre, a mennyei mennyegzőre, ahol ott lesz Isten, és amikor Isten egy asztalhoz ül az emberrel, mindenkivel, akkor az olyan furcsa lesz, hogy ott fogok ülni én, és ott fog mellettem ülni Isten. De ott fog melletted is ülni Isten. És ott fog ő mellette is Isten ülni. Na most, hogyha ő mellette is, meg ő mellette is, meg ő mellette is Isten ül, és én is Isten mellett ülök, akkor valószínűleg az lesz, hogy mindenki egymás mellett fog ülni. Gondold végig, meg tudod tenni hálaadással? Meg tudod harcolni a jelenlegi harcaidat úgy, hogy el tudod engedni a bosszúdat, el tudod engedni a haragodat, és át tud járni Istennek a szelídsége és alázata? Nem véletlenül mondja Jézus, tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos vagyok és szelíd, és békességet nyertek lelketeknek.
Nyilván ez nem egyfajta puhaságot akar kifejezni, tehát nem azt mondja Jézus, hogy legyetek minden tekintetben elnézőek, és soha ne szóljatok senkinek semmit, és ne világítsatok rá a rossz dolgokra, amelyek a magunk vagy a másik életében van. De megteszed ezt szeretettel? Tudod harag nélkül az igazságot? Ami lehet, hogy csak a te vélt igazságod. Kész vagy arra, hogy a te vélt igazságodat egyszer Isten valóságos igazsággá fogja formálni? Amikor a feleségemnek azt mondom, hogy hát pedig ez így van, és ezt így kell csinálni, mert nekem igazam van, akkor felkészülök arra, hogy lehet, hogy holnap vagy holnap után kiderül, hogy nem volt 100%-ig igazam, és változtatnom kell az álláspontomon, és meg kell bánnom a hangsúlyokat, meg kell bánnom a kételyeket, vagy a szóhasználat, a szóösszetétel, mondatszerkesztést. Ha mindenre kész vagy, akkor kész vagy arra, hogy hálaadással élj mindenben. Mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli a dolgokat, amik körbevesznek bennünket, Isten igéje és a könyörgés szenteli meg. A legprofánabb dolgot is. Ha egy olyan zenét hallgatunk, aminek első körben talán nincs semmi köze az Isten dicsőítéshez. Tudjátok, mit mondott Luther? Luther azt mondta, hogy miért a jó dalok miért a kocsmába hangzodjanak el? Csináljunk belőlük keresztény dalokat. Legyenek gyülekezeti, Isten tiszteleti dallamok. És a lutheri énekek, az akkori reformáció német dallamai, azok közösségi dallamok voltak, mert képesek voltak arra, hogy megszenteljék őket. Néha érdemes kinézni a világba és tanulni. Tanulni például olyanoktól, akiket nagyon nem szeretünk, mondjuk az iszlám. A muszlim embernek a család az olyan szent, mint amilyen szent egy keresztény embernek volt néhány száz évvel ezelőtt. Képesek vagyunk ezt újra gondolni? Képesek vagyunk megérteni, és hogyha tényleg megértjük, hogy a mai világ, ami az individumnak az érvényesülését akarja, azt, hogy te valósítsd meg önmagad, ezt akarja elhitetni velünk, hogy ez jó, miközben nem történik más, csak magunkra maradunk, miközben megvalósítjuk önmagunkat, elveszítjük a lényeget, a közösséget. Mert nálunk még az Isten is közösségben van önmagával. Hiszen ezért hirdetünk Szent Háromságot, ezért vallunk Szent Háromságot. Az Isten is közösség és tökéletes szeretet közösség önmagában. Ha ezt nem értjük, akkor néha azon veszük észre magunkat, hogy szent háborút folytatunk, dzsihádot valami ellen, ami igazából nem is képes arra, hogy megöljön, vagy bármi módon bántson bennünket. Megszenteli az ige és a könyörgés. Tegyük életünk dolgait Isten elé, engedjük, hogy az ige és a könyörgés megszentelje, és legyen jó dolog sok mindenből, ami talán teher, sok mindenből, ami talán még most rossz. És engedjük, hogy megmondja a lélek, hogy mi mellé kell odaállnunk, és ki mellé kell odaállnunk. Amen.
Hálódás. haszontalan szolgák, mert ezzel tartózunk. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. Adj igaz értelmet bőséggel elménkben, téged szolgálhassunk e földön éltünkben.
Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, hálaadással készültünk eléd, és szeretnénk hálaadással szívünkben elmenni, és magunkkal vinni a Te igédet, ami megszenteli az életünket, és azért könyörgünk, hogy ez így legyen. Imádságban visszük eléd, Úrunk, életünk minden egyes dolgát, a benne lévő történéseket, a benne lévő embereket, a benne lévő köveket, amelyeket sokszor cipelünk. A benne lévő örömöket és a szabadságot, amelyet Te tudsz megszentelni valóban igazi szabadsággá. Urunk, így kérünk minden egyes emberért, legfőképpen a benned lévőkért, a keresztényekért, legfőképpen azon belül is családjainkért. Köszönjük neked őket, bármennyire is teher sokszor az, hogy mi is családban élünk. A nagyobb áldás, amikor hálát adunk az életekért, amely körbevesznek bennünket, sokkal nagyobb örömet és fényt ad az életünkbe, mint amennyi terhet ró válunkra. Köszönjük, Urunk, és kérünk arra, hogy az elkövetkező héten Te légy, ami pásztorunk és vezetünk, a Te lelked, ami könyörgésünk és a Te igénk által, a Te igéd által mondja meg nekünk, hogy mit kell tennünk, mit kell gondolnunk. Vigyen azokon az utakon, amelyek lehet, hogy nem lesznek küzdelemmentesek, lehet, hogy nem lesznek problémamentesek, de amikben, miket azokban megharcolunk, azokkal hálaadással tudunk élni. Egészen addig, ameddig ezt az életet nekünk Te rendelted. Így kérlek, Uram, a gyermekekért, így kérlek az idősekért, így kérlek a házasságokért, így kérlek az egyházért, annak közösségéért, magyar népünkért, nemzetünkért, így kérlek a keresztény Európáért, hogy valóban az lehessen immáron végre, és így kérlek a világon minden egyes benned hívő lélekért. Áldj meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Krisztus szabad, a bűn sötét.
tévelyek, és bajba dönt vakon. De Krisztus kézen fogs vezet, világos utakon. A bűnben kín van, s gyűlölet, mi mást más minket örömköt egybes szeretet az Úr szívén belül. Már szolgád lettem Jézusom, kiértem áldozást. Más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál.
Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.